Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész lakott földön összeírást tartsanak. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Ciréneus volt a helytartó. Mindenki elment azért az összeírásra, ki a maga városába. Felment József is a Galileából, Názaret városából, Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mivel hogy a Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy bejegyezzék jegyesével Máriával, aki várandós volt. Történt pedig, hogy ott létük alatt beteltek szülésének napjai, megszülte elsőszülött fiát, és bepójálva a jászolba fektette, mert nem volt számukra hely a vendégfogadóháznál. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, akik kint a mezőn őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És íme az Úr angyala megjelent nekik, és körülragyogta őket az Úr dicsősége, ők pedig nagyon megrettentek. És az angyal így szólt: ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely minden nép öröme lesz. Mert Dávid városában ma megszületett nektek az üdvözítő, aki az Úr Krisztus. Ez pedig a jel számotokra. Találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokassága jelent meg az angyallal együtt, akik Isten dicsérték és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek az angyalok tőlük a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el Betlehembe, és lássuk meg e dolgot, amelyet az Úr kijelentett nekünk. Elmentek hát nagy sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet, a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták a gyermek felől kapott kijelentést, és akik csak hallották, mind elcsodálkoztak azon, amit a pásztorok mondtak. Mária pedig mindezeket a dolgokat megjegyezte és a szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek dicsőítve és dicsérve Istent mindazokért, amiket hallottak és láttak, úgy, ahogy az nekik megmondatott. Amen. Kedves testvérek, tovább haladunk Lukács evangéliumának a tanulmányozásában, és így a nyár vége felé elérkeztünk Jézus születésének a történetéhez. Amikor elemeztem és kerestem a mondani valót ebben az elbeszélésben, akkor az a törekvés volt bennem, hogy ne úgy olvassam és ne úgy gondolkodjak róla, mintha a karácsonyi elbeszélést olvasnám, hanem úgy, mint bármely más történetet a Bibliában. Megvizsgáltam a történeti hátterét, összevetettem a korábbi fejezetekkel, majd ez a pár igevers ragadta meg a figyelmem. És íme az Úr angyala megjelent nekik, és körülragyogta őket az Úr dicsősége, ők pedig nagyon megrettentek. És az angyal így szólt: ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely minden nép öröme lesz, mert Dávid városában ma megszületett nektek az üdvözítő, az Úr Krisztus. Miután elmentek az angyalok tőlük a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el Betlehembe, és lássuk meg e dolgot, amelyet az Úr kijelentett nekünk. Ha felidézzük testvérek a hosszabb felolvasott igeszakaszt, akkor észrevehetjük azt, hogy ha bár Lukács evangéliuma ebben a szakaszban számol be Jézus születéséről, az üdvözítő születéséről, mégis ebből a 20 versből csupán egy szól konkrétan erről. A többi 19 vers az ezt körülölelő személyeket, szituációkat és körülményeket mutatja be. Pedig ebben az elbeszélésben nyilvánvalóan ez a legfontosabb, hogy a proféciák beteljesedtek, a messiás a földre érkezett, egy lett közülünk. Mégis Lukács úgy érezte és úgy gondolta, hogy egyetlen egy versben szól erről. Nem emeli ki a többi tény közül, talán azért is, mert nem ettől válik fontossá vagy súlyossá, nem az emberi oldal adja meg neki az értékét. Fontos és értékes ez az üzenet önmagában is, mert Jézusról van szó. Mindezek ismeretében három részre tagoltam magát az ige hirdetést. Az első részben mögé nézünk a Lukács által leírt körülményeknek, azoknak a körülményeknek, amelyekben elhangzott ez az isteni üzenet, miszerint üdvözítő született. A második részben kibontjuk, hogy mit jelent pontosan ez az üzenet, a harmadik gondolatjelünknél pedig egy konklúziót vonunk le az igéből magunkra nézve. Kezdjük hát a körülményekkel. Az emberek, a szituáció és a helyszín is olyan egyszerűek. Itt van József, aki ács volt. És itt van Mária, aki pedig minden valószínűséggel küzd azokkal a nehézségekkel, amikkel minden más várandós nő is küzdött. Fájdalmak, nehézkes korlátozott mozgás, a sehogy se jó érzése. Aztán ott vannak a pásztorok is a történetben, akik még inkább egyszerűbb emberek voltak, sőt a társadalomban negatív megítélés alá estek. A szituáció pedig eléggé profán. Mária és József adó összeírásra sietett, ami több napig tartó, hosszadalmas procedúra volt. A pásztorok pedig végezték a dolgukat. Őrizték a rájuk bízott nyájat este, kint a szabad ég alatt. A helyszín Betlehem, egy kicsi, szinte már jelentéktelenné váló város, és azon belül is az átmeneti szállásként szolgáló istálló. És feltehetőleg ez egy földbe vájt, barlangszerű helyiség lehetett. Betlehemben ma is vannak házak, amelyeknek a lakórince alatt barlang van, és ebben tartják az állatokat esténként. És Jézus is feltehetően egy ilyen házhoz tartozó barlangban született. De ez sem egy egyedi eset, ne gondoljuk az, hogy ilyen körülmények között jött világra egy gyermek. Tehát amint láthatjuk, testvérek, végtelenül hétköznapi és emberi, illetve világias ez az egész, ha csak ezt nézzük ebben a történetben. Mindenki teszi benne a dolgát, közben úgy boldogul, ahogy tud. De mégis. Olyan ünnepi ez a történet. Karácsonykor is olyan jó szívvel hallgatja az ember. Van benne valami, amitől egyedivé, és hadd mondjam így, szentté válik. Ez a valami, ez az ok pedig az, hogy megjelenik Isten dicsősége, illetve az ő angyalai, és elhangzik az a bizonyos egy mondat. Ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely minden nép öröme lesz. Mert Dávid városában ma megszületett nektek az üdvözítő, az Úr Krisztus. Az üzenet. Ez a pár soros üzenet elég ahhoz, hogy a profánt szentté, a hétköznapit pedig ünnepivé tegye. Vizsgáljuk meg most akkor ezt az üzenetet. Az eredeti görög szövegben egy ilyen szót is olvashatunk, hogy eugelizomai kifejezés. Ezt a szót használta második Ézsaiás például, amikor bejelentette népének a szabadulást a babiloni fogságból. De még érdekesebb például, hogy evangéliumnak mondták a római birodalomban is Augustus császár megszületésének hírét. Tehát ez egy érthető szó mindenütt a világban. Az evangélium híradás emberek és népek életét átformáló eseményről. Ilyen evangélium a hír Jézus születéséről is, azért, mert ő szótér, azaz szabadító vagy üdvözítő. Isten nevezték így az ótestamentumban, mert megszabadította a népét, és tőle várták a messiási üdv ajándékát is. Így nevezték a hellenista uralkodókat és isteneket, akiktől segítséget és jólétet vártak. Tehát ez a kifejezés is ismert volt világszerte, és semmi jele sincs annak, hogy az evangélium ezekkel szembeállította volna Jézust. Ebben az esetben ugyanis valahogy kiemelni határozott névelővel például, hogy Jézus az üdvözítő. A hangsúly sokkal inkább azon van, hogy ő üdvözítő. A kiegészítő magyarázat, miszerint Dávid városában született, ezt teszi világossá, hogy ő a dávidi messiás, a megjövendölt Krisztus. És testvérek, nem lehet elvonatkoztatni a már ismertetett körülményektől, hogy az örömhír hol teljesedett be és kiket érintett. A minden nép öröme, mely öröm egyedüli a világban, hiszen nem egy újabb császár, hanem Isten fia, az örökké uralkodó dávidi messiás öltött emberi alakot. Ez az örömhír tehát nem nagy pompában hangzott el, és nem egy jómódú embereknek. Ez az öröm lehetett elsősorban Máriáé és Józsefé egy átmeneti szálláson, és erről értesülhettek legelsőként a pásztorok nyájat őrizve, kint a szabad ég alatt. Pont ettől olyan szép az egész, hogy a fény, a dicsőség Isten oldaláról érkezik, és nem az emberi törekvésből. Az Isten tette az egyszerűt valami egészen nemessé. Jegyezzük meg, hogy Isten dicsősége bárhol és bármikor képes felragyogni. De hogy pontosan mit is jelent az üzenet, hogy üdvözítő, de mondhatnám így is, hogy szabadító született nekünk, egy történettel szeretném mindenki számára érthetővé tenni. Egy Branham Manning nevű író és előadó szokta elmesélni ezt a történetet az asszonyról, aki elment a paphoz és elmondta neki, hogy amikor imádkozik, látomásban látja Jézust. Olyan valóságosan jelenik meg nekem, mint ahogyan őt önittál most, atyám, mondta az asszony. És beszél is hozzám. Azt mondja, hogy szeret engem, és hogy velem akar maradni. Gondolja, hogy megőrültem. Egyáltalán nem, válaszolta a pap. De hogy biztosak legyünk benne, hogy valóban Jézus az, aki megjelenik magának, tegyen fel neki egy kérdést legközelebb. Kérdezze meg tőle, milyen bűnöket vallott meg az eddigi imádságaiban. Aztán jöjjön el hozzám, és mondja el, hogy mit mondott. Pár nappal később visszatért az asszony. Volt megint látomása Jézusról? Kérdezte tőle a pap. Volt, atyám, felelt az asszony. És megkérte, hogy mondja el a bűnöket, amiket megvallt. Igen, megkértem. És mit mondott? Kérdezte várakozást teljesen a pap. Azt, hogy elfelejtettem. Hát ez az testvérek, amire semmilyen más szabadító vagy, közülünk bárki képes lenne. Megszabadítani önmagunkat és mást a bűnökből olyannyira, hogy azok elfelejtődjenek, semmissé váljanak. Ezért éneklik az angyalok, hogy dicsőség Istennek, nekünk pedig békesség és jó akarat, azaz Istentől való irgalom. Mert Jézusban elfelejtődnek mindazok, amik egymástól és az Úrtól is elválasztanak. S végezetül térjünk ki az utolsó gondolatjelünkre. Nekünk ez az ige szakasz mit tanít? Itt érvényesül az alapigeként kiemelt utolsó igevers. Miután elmentek az angyalok tőlük a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe, és lássuk meg egy dolgot, amelyet az Úr kijelentett nekünk. A pásztorok sietve mennek, hogy meglássák a jelet, a jászolban fekvő csecsemőt. A hit hallásból van, de nem közömbös a valósággal szemben. Látni szerette, ha más nem, legalább a jelet. Halva a pásztorok, hogy van, aki elfelejtse a bűneiket, útra keltek. Megmozdultak fizikailag is, és legbelül megmozdult bennük a lélek. Ez az egész lukácsi elbeszélés megtanít bennünket arra, hogy legyünk bárhol, és legyünk bármilyen lelki mélységben, vagy legyen bármilyen problémánk. Érezhetjük túl távolinak vagy profánnak magunkat Istenhez képest. Nincs az a hely vagy állapot, ahol nem lenne képes felragyogni az Úrnak dicsősége, bizonyságot adva arról, hogy a szabadító megszületett. Itt van most ez a vasárnap. Ha belegondolunk, ez is csak egy vasárnap a többi közül. Mégis felragyog, itt és most az Úr dicsősége. Hirdettetik, hogy van, aki elfelejtse a bűneidet. És a kérdés az, hogy te megmozdulsz-e erre. Emlékszem, amikor nekem ragyogott fel először az Úr dicsősége, én mélységeket éltem át, és miután tisztává vált előttem, hogy az életem Isten kezében van, és szükségem van a kegyelmére. Miután így módon felragyogott előttem az Úr dicsősége, az első gondolatom az volt, hogy a legközelebbi vasárnap eljövök a templomba, hiszen hol máshol is találkozhatnék vele, mint az ő házában. És azóta is itt vagyok, vele vagyok, és ami még fontosabb, ő is velem. Benned elindul-e valami, de pontosabban fogalmazva, hajlandó vagy-e elindulni Isten felé, hogy felfedezd, mit is jelent ez az örömhír, ez az ajándék, amivel meg akar ajándékozni? Halva az örömhírt az ember egyszerűen, nem maradhat tétlen. Aki tétlen marad, az a fülével, de nem a szívével hallgatta Isten üzenetét. A pásztorok útra keltek. De egy kis kitekintésként, amikor Máriával tudatta az angyal az örömhírt, hogy ő hozza világra Jézust, Mária szintén útra kelt, majd dicsőítette Istent. Amikor pedig Józsefnek álmában jelent meg az Úr angyala elmondani, hogy a gyermek, akivel jegyese várandós, maga Jézus Krisztus, József felserkent álmából. Mind akik a szívükkel fogadták a szabadítóról szóló örömhírt, mozgásba lendültek, testileg, lelkileg. Mert egyszerűen olyan örömhír ez, amit együltő helyében az ember nem tud kiélni magából. Olyan örömhír, hogy veszem a telefont, vagy kopogok az ajtón, vagy átkiabálok a kerítésen túlra, hogy hallottad? Van, aki elfelejtse minden bűnödet, minden tévedésed, minden olyat, amire neked fáj visszaemlékezned, vagy amit más nem volt hajlandó elfelejteni neked. Olyan örömhír ez, hogy az ember hirtelen azt se tudja, mit és hogyan mondott, hogyan mondjon az Istennek. Befejezem ezzel, testvérek, hogy Istennek a dicsősége bárhol és bármikor fel tud ragyogni a te életedben is. Ő képes magát megmutatni, legyél bármiben is. És az igazán érdekes az ebben, hogy amikor ez megtörténik, te feleletképp megmozdulsz rá. Adja Isten, hogy mi is megmozduljunk, testileg is, lelkileg is. Éljünk ezzel a kegyelemmel, éljük meg azt, hogy van, aki elfelejtse a bűneinket, és adjuk tovább másoknak is ezt az örömhírt. Ámen. Köszönjük, Istenünk, hogy te megmutatod a te hatalmad és a te dicsőséged, amely nem olyan, mint a világ hatalma vagy dicsősége, amely megválogatja, hogy hova hajlandó elmenni, kinek hajlandó megmutatnia magát, hanem te egy olyan dicsőséges Isten vagy, aki lehajol hozzánk, legyünk bárhol is. Te egy olyan dicsőséges Isten vagy, aki a szíveket vizsgálja, és nem a külsőségeket nézi. Köszönjük, hogy ebben a történetben, ebben a lukácsi elbeszélésben is ezt újra nyilvánvalóvá tetted nekünk. Láthattuk azt, te kikhez értél el, kiknek adtad ezt a gyermeket, és kiknek adtad meg a róla szóló örömhírt is legelsőként. Köszönjük, hogy most a mi hétköznapunkban is, vagy hétvégénken is, legyünk bárhol, bármikor, most is hirdettetik ez az örömhír, hogy te megadtad a te fiadat, testet ölthetett, eljött közénk, hogy megszabadítson bűneinkből olyáltal, hogy elfelejteti mindent, amit mi tettünk, semmissé teszi, te rajta keresztül tekintesz ránk, és benne elfelejtetnek minden gonoszságunk, minden gyarlóságunk, minden gyengeségünk. Köszönjük neked ezt az örömhírt, és kérünk a te lelkedért, hogy sosem legyünk közömbösek így a te kegyelmed iránt, és ez iránt az örömhír iránt, a te fiad iránt, hanem mozduljon meg bennünk a lélek, mozduljunk meg mi magunk is, dicsérjünk téged, keressünk téged, keressük egymást, és adjuk tovább mindazoknak, akik még nem ismerik ezt az örömhírt. Legyen tiéd most így a mi szívünk, és áld meg bennünket. Jézus nevében. Amen.